Hát az első kérdésem az ahhoz kapcsolódóan, hogy tudomásom szerint a debreceni Medgyessy Ferenc képzőművészeti körben sajátította el a festészeti rajzolás alapjait, de mikor határozta el legelőször, hogy a művészettel akar foglalkozni?
Hát vagy cowboy akartam lenni, vagy festő, tehát ez sok választás nem volt, de mivel cowboynak sokkal nehezebb lenni Magyarországon, így aztán lettem festő. Tehát most nyilván így viccesen fogalmaztam, de tényleg ebben így nekem soha nem volt kérdés. Tehát máshoz lényegében nem nagyon konyítok, vagy legalábbis nem olyan mértékű az érdeklődésem, inkább így fogalmaznék, hogy azt el tudtam volna képzelni, tehát bármi mást így hosszú távú életcélnak. Ez viszont így kezdettől fogva olyan volt, hogy ezt egyszerűen az ember szereti. És innentől kezdve nem kérdés.
És kik voltak a legfőbb ösztönzői ennek a folyamatnak? A család, a tanárok, esetleg a barátok?
Hát az elején szerintem ez bonyolult, mint talán mindenki másnál is, vagy hát mondjuk nyilván másnál nem tudom, hogy hogy működik. Tehát egyszerűen engem ez a dolog érdekelt, rajzoltam suliban is, órán is, nyilván tanárok látták, szimpatizáltak. Hazudnék, azt mondanám, hogy túl sok támogatás lenne, mondjuk így, vagy lett volna iskolai szinten, mert ezzel együtt vidáman megbuktattak engem matekból és fizikából, ami biztos jó, bár azóta se értem, hogy miért kell ezt mindenkinek tanulni, akarja, hanem. De az idő azt mutatta, hogy végül is az ember úgy elég kitartó, akkor még ha vannak is mondjuk így ívek, tehát mondjuk ilyen körívek, amiket az ember megfut, de ezzel együtt így azt csinálja, amit annak idején is eltervezett, vagy szeretett volna.
És kik azok a festők vagy művészek, akik inspirálják az ön munkáját?
A Debrecenben először nyilván a család, tehát anyám, apám, tehát ők ezt így nem támogatták, és aztán 14 évesen a Medgyessy körbe kerültem, szerencsém volt akkor, azt hiszem, hogy voltam a legfiatalabb. Tehát az ottani Bíró Lajos, Fátyó, Lukács, Tamús, tehát hogy ők nyilván így ebben segítettek, és aztán elkerültem fősulira érettségi után. Akkor még egy évet jártam Debrecenben az építőipariban. Akkor utána találkoztam Molnár Sándorral, főiskolán. 7 évig gyakorlatilag így egy meghatározó ember volt. És aztán közben is, hát az ember nézeget. Akarva akaratlanul találkozik emberekkel, kortársakkal, barátokkal. És aztán úgy alakul.
És milyen érzés volt a legelső kiállításán részt venni? Felemelő? Izgult nagyon?
Hát a legelső kiállításom az Debrecenben volt. A régi Medgyessy körösök közül 3-an állítottunk ki. Az épület még megvan, a kiállítási helyszín szerintem már nincs. Ez kint van, régen úgy hívták, hogy a Fiatal Házasok Klubja. Ez hol van ez? Móricz Zsigmond körút? Ahonnan kezdődik, és van ott egy lakótelep, van ott egy különálló 10 emeletes ház. 10 emeletes, nem tudom jobban, nem tudom kéne, hogy milyen utca az ott, mindegy, egy ilyen 10 emeletes ház, annak az aljában volt egy klub, és akkor az volt az első, mint tudom, voltam 15 éves, fogalmam nincs, tehát valahogy így. Hát érdekes volt, hát életemben akkor voltam először ilyen, akkor a Bodó Károly nyitotta meg, arra emlékszem. Köszönöm szépen.
Köszönöm. És melyik a kedvenc a saját festményei közül?
Kedvenc képen? Hát, olyan nincs.
Sok kedvenc.
Hát az ember fest, hát, hogy mondjam, lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, de én úgy vagyok a képeimmel, hogy amíg csinálom őket, addig nagyon fontos. És mindent megteszek értük, amit csak tudok. Amikor megvannak, akkor nem tudok velük többet tenni, mint festő. Onnantól elkezdik élni a saját életüket. Elkerülnek galériába, különböző tulajdonosokhoz, vagy éppen nálam vannak, tehát hogy onnantól elkezdik élni a saját életüket, és aztán ami ebben nekem a lényeg, hogy folyamatban, tehát benne vagyok ebben az egész folyamatban. De a kép az leginkább így a mindenkori helyzetemnek, állapotomnak következményei, de nem a cél, ha lehet ezt így érteni.
Én megnéztem az ön weboldalát, és a kedvencem az ottaniak közül a Pipacsokhoz közel című műve volt, illetve több festmény is ebben a témában készült, ahogy láttam, és nekem erről először Színyei Mersepál művészete ugrott be, ugyanek is van egy hasonló festménye, és ez véletlen, vagy esetleg direkt utalt rá Pipacsokkal?
Hát szerintem véletlen.
Véletlen? Tehát nem tudod.
Tehát Színyeit nyilván így ismerem persze, tehát dolgait nem volt ez így motiváció. Hát ez egy érdekes témakör volt, elég sokáig csináltam ilyeneket. Egyrészt nem szándékosan, bár közben kiderült, hogy ez teljesen provokatív téma. Kortárs művészetben nem illik virágokat festeni, főleg férfiaknak, mert a szakma egy része se tud vele semmit se kezdeni. Volt, aki azt mondta, hogy csak azért festek ilyet, mert most nincs jobb. Én meg úgy voltam vele, hogy szerintem az ember úgy érzi, hogy ebben most hiteles, akkor miért ne lehetne ilyet csinálni. Tehát vannak ilyen sztereotípiák, hogy ma mit szabad, mit nem, férfiaknak, nőknek, művészeknek, mi a magasrendű és mi nem, mi a kortárs, progresszív, egyebek. Tehát van egy csomó olyan dolog, de hát az ember ezt mind számon akarná tartani, hát akkor majdnem, hogy semmihez se nyúlhatna, mert hogy csupa előírás mindent, de hogy ebben az ember hol talál saját élményt, az már kétséges.
Én mondjuk...
Töltetek?
Persze, nyugodtan. Vagy hiszem, magamnak?
Ebben van bíz, de...
Igen, de...
Ebben nincs.
Jó, nyugodtan.
Hoppa, kicsit mellélem.
Nem, semmi baj. Hogy feltörjük. Én mondjuk laikus kedvelője vagyok a művészetnek, mert ugye nem értek hozzá olyan szinten, mint egy igazi művész. És hát nem is tudom megítélni, hogy egy mű mitől lesz jó, vagy eredeti. Csak a tetszés vagy a nem tetszés érzése van meg bennem, de sokan épp ezt mondják, hogy épp ez a lényege a művészetnek, az esztétika észlelése, hogy valamit egyáltalán kiváltson az adott mű, vagy fotó, vagy fénykép, festmény az emberből. És ön hogy gondolkodik erről? Van a művészetnek egyáltalán valami lényege? Vagy hogy van szabály arra, hogyan kell egy művet befogadni?
Szerintem nincs, de akik ebben döntenek, hangsúlyozom, azok igyekeznek minél több előírást felállítani. Éppen ezért, hogy ne hagyjanak teret a többségnek. És akkor most talán finoman fogalmaztam. De ez mindig is így volt, tehát ez nem új. Tehát nyilván rengeteg ember foglalkozik ezzel, szakmában is, kelettől nyugatig, Közép-Európában, és hát nyilván egyáltalán nem mindenkinek van ebben hely. De hát ha az ember megnézi, hogy időnként kiket mondanak nagyoknak, azok egyáltalán biztos, hogy sokkal jobbak, mint akikről lehet, hogy egyébként senki nem tud, csak éppen nem írtak róla még olyan fórumokon, vagy olyan helyszíneken. Tehát, hogy egyébként most nyilván picit lazán válaszoltam. Persze, tehát azért nyilván vannak olyan vezérfonalak, vagy olyan gondolati tényezők, amik alapján azért lehet mérni, viszonylag objektíven. De ezek manapság szerintem egyre oldódnak, mint minden. Tehát ma párhuzamosan vannak jelen, akár teljesen össze nem hasonlítható műfajok is, és aztán hát ember legyen, aki el tudja dönteni, hogy akkor most mi miért van előbb, vagy mi miért van hátrébb.
És önnek mit jelent a festészet?
Olyan, mint a levegő.
Gondoltam. Hallottam, hogy korábban működtetett festőiskolát is, ahol lehetőség volt egyéni vagy csoportos foglalkozásokra is. Ez a folyamat most hol tart?
Hát az a folyamat most ott tart, hogy tulajdonképpen bő egy éve gyakorlatilag nem működik ez a dolog. Félig meddig saját elhatározásból. Kicsit azt hiszem, hogy én elfáradtam a tanításba. Előtte voltam 11-12 évet egy debreceni magániskolában, a divattervező Debreceni Művészeti Akadémia, tehát ott ilyen divattervezést tanultak, főleg a hölgyek. Mellette csináltam a festősülit is, aztán nekem a tanítás az egy picit úgy abba maradt. Nem azt mondom, hogy ez egy végleges állapot, meg néha egy-két-három érdeklődővel így foglalkozom, de bevallom őszintén csak olyanokkal szeretnék foglalkozni, akiket ez tényleg érdekel.
És milyen tanácsokkal szokta ellátni?
Így festéssel kapcsolatban, vagy általában?
Hát, vagy általában is.
Hát, ez teljesen, hogy mondjam, ez attól függ, hogy mi az, amiért ő csinálja. Tehát én ezt nem mondhatom meg neki, hogy mindenkinek az legyen a cél, hogy már pedig Michelangelo színvonalát kötelező elérni, mert az egyáltalán nem biztos, hogy nagyon egyszerűen elérhető, másrészt nem is biztos, hogy az cél. Tehát az elején van egy beszélgetés, amiben általában meg szoktam kérdezni, hogy mit szeretne, tehát miért szeretne ezzel foglalkozni. És aztán, ha ezt sikerül körvonalazni, akkor utána egy ilyen közös gondolkodásban nyilván el lehet indulni.
Ön mit lát a tanulni, fejlődni vágyó fiatalokban? A támogatások, a tudás átadása, segítő tevékenység után pótlás, nevelés, esetleg üzleti vagy társadalmi felelősségvállalásnak számít az ön számára?
Társadalmi felelősségvel, ezt hogy érti?
Tehát, hogy a társadalomért is teszünk valamit, úgy értelmezném én ezt.
Értem.
Az embertársaink segítése.
Igen. Hát nyilván tenni kell, tehát azt gondolom, hogy akinek igénye van erre, tenni kell. Társadalmilag én sokkal óvatosabb vagyok, mert és most elsősorban tehát nem a hétköznapi emberekre vagy érdeklődőkre gondolok, hanem a vezetőkre. Azt gondolom, hogy rajtuk múlnak. Rajtuk nagyon sok minden múlik. Azt gondolom, hogy a vezetők annyit várhatnak el cserébe, amennyire ők is tisztelik. Például a műfajt. Jelen pillanatban nem feltétlenül azt látom, hogy általában mondjuk a képzőművészet iránt túl nagy tisztelet lenne. Sokkal inkább nyilván kivételektől eltekintve, mert természetesen vannak, tehát ezt hangsúlyozom, de sokkal inkább politikai céloknak az illusztrálására van használva a képzőművészet. Ami nem baj, mert nyilván ez is tud üzeneteket hordozni, akár pozitívakat is. De azt gondolom, hogy a művészet annál több, és hogyha hinnének a legnemesebb értelemben a művészeknek, akkor azt gondolom, hogy még többet tudnának használni az embereknek.
Uh-huh. És ön szerint kit nevezhetünk tehetségesnek? Tehetséges festőnek, művésznek? Ez egy nehéz kérdés.
Nagyon sok tehetséges. Tehát Magyarországon nagyon sok tehetséges ember van, azt hiszem, minden területen, művészetekben is. A magyar nép az nagyon-nagyon tehetséges. Egyrészt ez az előnye, másrészt ez a hátránya. Az az előnye, ezért van az, hogy itthon is, időnként, és a külföldön is, bárhol, bármilyen területen tárt karokkal várják a magyarokat. Itthon Magyarországon pedig szerintem az van, hogy kivételektől eltekintve, de hát így, hogy is mondjam, a tehetségeinkkel nem nagyon tudunk kezdeni semmit. Mert a tehetség az egy különös lény, tehát az gondolkozik, önálló. De amikor az önállóságnak nem örülnek, sőt, így mindenáron dobozba, meg skatujába akarják zárni, hát akkor persze, hogy furcsán kezd viselkedni a tehetség, és akkor mindenféle jelzőkkel illetik. És onnantól kezdve már nem arról van szó, hogy az ő energiáját hogyan tudják tényleg jó célokra használni, hanem azzal kezdenek el foglalkozni, hogy viselkedik. És különös egyebek.
Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik félnek kiteljesedni, és azok lenni, akik lenni szeretnének?
Na, ez viszont nehéz kérdés. Nehéz kérdés, mert azt hiszem, hogy ebben nagyon sok felelősség van, vagy lenne, bármit is mondanék. Talán azt merném mondani, hogy tehát senki helyett nem tudom, vagy tudnám megmondani, hogy neki mit kell csinálni. Ezzel kezdeném a választ. De ezzel együtt, ha az ember nem próbálja meg azt, amit szeretne, szerintem ez nem egy irigylésre méltó élet, mert szerintem mindenkinél eljön az a pont valamikor az életben, amikor felteszi magának a kérdést, hogy mi lett volna, ha. És ha akkor arra azt kell válaszolni, hogy lehetett volna másképp is, az nem kellemes érzés. Ebből az életből meg, hát hogy is mondjam, minden spirituális olvasottsággal együtt, de egy van, legalábbis amiről tudok. Lehet van több is. Mindegy, tehát viszont ezt az életet meg nem mindegy, hogy az ember hogyan és mire használja. És amikor az ember elkezdi megcsinálni azt, amit tényleg szeretne csinálni, az nem egy önző vágy, hanem én az abban hiszek, hogy igazándiból akkor tud használni mindenki másnak is a legteljesebben. Mert az összes energiáját, legyen az testi, lelki, szellemi, bármi, akkor tudja odaadni a közösbe. És akkor onnantól annak már nyilván nagyon sok következménye van, hogy na, onnantól kezdve mit kezdenek vele.